két születésnapra készülünk. 1925. szeptember 20-án született Varga Károly Jászberényben. Varga Károly zenetanár, karnagy rádiószerkesztő riporter, és nem sokkal később, 1921. decemberében pedig megszületett a Magyar Rádió. Azért nem előzmény nélkül, hiszen az előzménye a telefonos hírmondó, amely egy ideig párhuzamosan működött a Magyar Rádióval. Tehát tulajdonképpen a 100 éves Magyar Rádiónál még egy picit idősebb is Varga Károly. Hogyan emlékszik az első rádiós élményére?
1951-től 2007-ig voltam rádiós. Érdekes módon nem emlékszem arra, hogy mi is volt az első saját rádiós megjelenésemkor, de arra emlékszem, hogy nagyon szerettem a rádiót, amikor gyerek voltam. Tulajdonképpen a saját családi eseményeken kívül minden a rádióban történt számomra. Nagyon sokat hallgattam a rádiót, és már talán akkor bele is szerettem. És aztán úgy adódott, hogy egészen fiatalon már valóban én is a rádiósok között lehettem. Megtiszteltetés is volt, de hát akkor én már nagyon sok helyen forogtam, és ismertek az emberek, ismertek a rádiósok is, természetesen a rádió vezetői is, és így azután könnyebb volt a rádióval kapcsolatot megteremteni.
Hiszen szakemberként, zenészként hívták önt a rádióhoz, kifejezetten az ifjúsági műsorokhoz?
Igen, én az ifjúsági zenei szerkesztőség munkatársa lettem. És az is maradtam végig 57 éven keresztül.
Hány műsort készített körülbelül? És mivel tudom, hogy rengeteget utazott, tudja-e, hogy hány kilométert tett meg azért, hogy műsorai elkészülhessenek?
Tudom, hogy a megtett kilométerek száma 4,5 millió kilométer. De hát volt olyan nap például, amikor elmentem Szegedre reggel, onnan átmentem Békéscsabára, onnan átmentem Nyíregyházára, onnan Miskolcra, onnan Egerbe, és este 10-re hazaértem. És mindenütt dolgoztam. Készítettem a kis interjúkat, riportokat. Úgyhogy nagyon-nagyon sok esemény történt. Nem tudom megmondani a számát, mert rengeteg sok volt. Hát hogyha azt kérdezte volna, hogy hány koncertet vezettem a Zeneakadémia nagytermében, az Operaházban, azután a Zerker Színházban és így tovább, esetleg még hozzátéve a vidékieket is, összesen 6700 koncert műsorvezetője voltam.
Másik beszélgető társam, Alpár Vera, éppen most dolgozik egy olyan cikken, amely a 100 éves rádió történetén belül az ifjúsági műsorok történetét mutatja be. Hogyan kezdődött az ifjúsági rádiózás? Mikor gondoltak arra, hogy az, hogy rádióműsor, az más lehet akkor, hogyha egy gyerek, egy fiatal hallgatja, és más, hogyha mondjuk egy idősebb, egy felnőtt, vagy akár egy nyugdíjas.
Hát ugye említve lett a hírmondó, már ott is mondtak ám mesét, tehát hogyha azt veszük, igen, állítható, hogy ha az összes gyermek és ifjúsági műsorra vagyunk tekintettel, akkor ez ugyanúgy 100 éves. Azért különleges tömegkommunikációi történeti szempontból is ez a gyerek és ifjúsági rádiózás az egész teljes rádiózásban, mert egy olyan kreatív műhelyi rendszer alakult ki a Magyar Rádión belül erre, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak műsort szolgáltassanak. Külön ugye most beszélünk a zenei műsorokról, de ott vannak az oktató műsorok, a szórakoztató műsorok, a különböző magazin műsorok, hogy elképesztő. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas, és ezt igazán ilyen vertikuma, ilyen szélességben senki nem dolgozta föl, úgyhogy ez egy nagyon komoly kutató munka.
Tehát egy rádió volt a rádión belül az ifjúsági szerkesztőség. Vajon ez a gyakorlatban hogy működött?
Volt egy ilyen osztályrészleg, az ifjúsági főosztálynak egy részlege, amit úgy hívtak, hogy zenei szerkesztőség, ifjúsági zenei szerkesztőség. És mi aznak voltunk a munkatársai, és annak volt mindig egy vezetője. Az én időben például hosszú időn keresztül dr. Bódis Ferenc volt az ifjúsági rádió zenei szerkesztőségének a főszerkesztője. fő szempont volt, hogy mindig hírt adjunk arról, mindig jelen legyünk ott, ahol a fiatalok zenei működése történik, az ifjúság számára szóló zeneművek, vagy hallgatható zeneművek, vagy ajánlott zeneművek sokasága, és ezen belül természetesen azok a zeneművek is, amelyeket maga az ifjúság szólaltatott meg. Nem az volt a fontos, hogy mely korban, milyen csoportosulás van, hanem az, hogy fiatalok klasszikus zenét játszanak, klasszikus zenét hallgatnak, ahhoz jussanak hozzá a rádió műsoraink keresztül is.
Ez annyira így volt, hogy volt egy sorozat, zenei sorozat, nagyon szerettük, ami pontosan arról szólt, hogy a különböző zenék, ugye zeneszerző mondja az ember, hát szerzi a zenét, vajon honnan szerzi a zenét? Hát előfordult, hogy egymástól szerzik, és arról szólt, hogy a például a modern számok, azok Beethoventől, Mozarttól hogyan, hát finoman fogalmazva, lopikálták a zenét, és annyira szépen egymásba volt fűzve, tényleg nagyon szórakoztató volt, hogy bejátszottak egy komoly zenét, bejátszottak egy rock and roll számot, vagy egy bármelyik mai számot, hát nem mai, mert ugye ez jó 30 évvel ezelőtt volt ez a műsor, és kicsit humorosan is volt megfogalmazva az egész, és tényleg az ember úgy hallgatta, ilyen kis delikát volt ez, egy ilyen kis desszert, hogy felfedezze az ember az egyik zeneműbe a dallamot és a másikat. Tehát nagyon ötletes műsorok voltak, és nagyon élvezetes. Gyerek füllel is, én ezt még gyerekként hallottam.
És mi volt a címe ennek az inspirációkat kereső műsornak? Vajon Varga Károly emlékszik erre?
Olyan sok volt, hogy az ember nem nagyon emlékszik mindenre. Arra emlékszem, hogy az ifjúsági zenei szerkesztőség például nem foglalkozott könnyű zenével, vagy tárgyzenével, csak azért emeltem ki ezt a szót, hogy klasszikus, tágértelemben. Tehát nem csak egy klasszikus korra gondolva, hanem olyan értelemben a klasszikus zenére, hogy kezdettől 7-800 éven keresztül olyan fajta zenét válogattunk mindig a szerkesztéskor, hogy az a legnemesebb muzsika legyen. Készítettem a riportokat itthon Magyarországon és külföldön, például Németország 80 városában. És akkor olyanról készítettem híradást és beszámolót, és persze riport formájában is, mint amikor a Cseszkáditnek az ifjúsági kórusa kint volt Helsinkiben, és a nagy megjeledés az a Helsinki bazilikában történt. Akkor is, amikor idejöttek külföldi művészek, szinte azt mondhatnám, hogy nem volt olyan nagyság közöttük, akikkel ne készült volna ifjú hallgatók számára műsor, tehát az, ami az ő nyelvükön is szólalt meg, az illető művész vendég által is, tehát ő is azokat a szavakat használta, azokat a mondatokat, amelyeket a fiatalok jól megértenek, és rögtön befogadnak.
Ilyenkor önnek kellett beszélnie azt a nyelvet, vagy tolmács is önnel tartott?
Nem, én németül nagyon jól beszéltem, majdnem úgy, mint magyarul. Kisfiúkoromban kezdtem el németül tanulni. Szerencsém volt, ahol laktunk, abban a házban, mi a harmadik vagy negyedik emeleten, és a második emeleten lakott egy német tanárnő, aki mindig nagyon szívesen látott. Volt olyan hét, hogy minden nap belátogattam egy fél órára, egy órára hozzá, és hát persze akkor könnyű volt elsajátítani.
Most kanyarodjunk a Magyar Rádió gyermek és ifjúsági műsorainak történetéhez vissza úgy, hogy ugye nem csak zenei műsorok voltak, hanem mindenféle műsorok. Ez mindig ilyen nagyon tudatosan különvált a Magyar Rádió életében? Tehát korán kialakult az, hogy külön stúdiója, külön szerkesztősége van az ifjúsági és gyermekműsoroknak?
És a zenei műsoroknak, hogy külön van? Igen, az eléggé el volt szeparálva. Ez érdekes, mert ugye a Botka Valéria Csányi László házas pár kezdeményezte ugye talán az 50-es, 60-as években a Magyar Rádión belül a gyerekkórust. És emlékszem, hogy sokszor a pagodában ott voltak a gyerekkórus tagjai. Ugye én, hát ez most már a 70-es évek, szóval ugrottunk egy picit az időbe. Én a 70-es évek végén, 80-as évek elején voltam gyerekriporter, de nagy rajtsúrozást tudtunk csapni. Mi gyerekriporterek azért jobban voltunk a gyerekkórus tagjaival. Egy-két gyerekkórus tag néha átjött hozzánk riporterkedni, de igazán ez a két funkció, még mi gyerekek is éreztük, hogy nagyon erősen elkülönül a rádióban.
A szerkesztőségeket a rádiós szakmai elvek szerint indították, vagy azért ez a propagandának a része volt, hogy mi szólhatott a gyerekeknek és az ifjúságnak?
Az 50-es évektől a 80-as évekig egy-két jogszabály ezzel kapcsolatban jött ki, tehát voltak elvárások, és külön nevesítve volt a gyermek és ifjúsági főosztály is ezekben a szabályzásokban. Ami viszont érdekes, hogy hogy valósult ez meg, mindig el szoktam mesélni egy nagyon érdekes történetet, teljesen váratlanul egyszer behívotta a főszerkesztőm, és azt kérte, hogy egy úttörő konferenciára menjek ki közvetíteni, 12 éves lehettem, élőben, tehát élőben mindig nagyon kockázatos, ugye, hogy ők mit mondanak, milyen galiba van, meg ilyesmi, de végül is problémám nélkül lement a műsor, én úgy éreztem, csak az volt a meglepő, hogy utána a konferencián résztvevő úttörő vezetők odajöttek és gratuláltak nekem, mindig maradj ilyen szókimondó, okos kislány, stb. Ezt nem értettem. Utána másnap a szüleimet rémült ismerősök hívták föl, hogy hogy lehet, hogy ilyeneket mondott a rádióba a lányotok. Hát én egyetlen gyerekként voltam a közvetítésem, és én őszintén elmondtam, hogy mi az, amiről nem volt szó, miért nem képviselik eléggé a gyerekek érdekeit, miért csak felnőttek vannak ugye úttörővezetőként az úttörő konferencián, hol vannak a gyerekek. Nem gondoltam ezt végig, hogy ez a klasszikus demokráciának, a részvételi demokráciának a képviselete, 12 éves voltam. Nagyon komolyan vettem, és végigjegyzeteltem, és hát az apró problémákat is szóvá tettem, és ez lement élőbe. Nem mondtam semmi botrányosat, de úgy összességében azért ez egy egész más attitűd volt, azt gondolom, mint amit vártak. És érdekes, hogy a rádiótól senki nem szólt le. Másnap ugyanúgy kaptam munkát, és ezt más kollégám is tapasztalta, hogy valahogy a gyerek és ifjúsági rádió, az mondjuk a 70-es, 80-as évek enyhülésében már teljesen kimaradt a kontrollból, tehát nem volt semmilyen cenzúra, és ezt a felnőttek nagyon élvezték, tehát voltak ezért meglepő pillanatok.
1925-ben indult a rádiózás, akkor még az államosítás előtt már egy korszaka a rádiónak. Erről vannak-e források? 1950 előtt milyen volt a magyar rádióban a gyermekrádiózás, vagy az ifjúsági műsorok?
Visszább is tudunk menni, tehát a 30-as évektől ott is voltak azért politikai tartalmak a gyerekműsorban, de többnyire inkább iskolai tartalmakat készítettek, és mesék voltak, tehát inkább ez a kulturális szórakoztató, hagyományőrző irányzat volt. Az 50-es években...
Még nem menjünk 50-ig. Én arra is kíváncsi vannék, hogy mondjuk akár már a háború előtt, a második világháború előtt alakította-e a propaganda a gyermekrádiózást is?
Nagyon sok anyag nem maradt fönn. És ugye csak a műsor tükrökről, amit látunk, teljes képet nem tudunk kapni. De azért látjuk, hogy néha... Most a propagandáról beszélünk, tehát néha azért az átszüremkedett sajnos az ifjúsági és gyerek műsorokba, azért ezt elég egyértelműen látni tudjuk. Azt kell, hogy mondjam, hogyha végignézzük a listát, a legmagasabb színvonalú költők, írók, tehát ugyanúgy Zelk Zoltán, Csukás István, Kormos István, Ág István, és sorolhatnánk tovább. Gyakorlatilag a legnagyobb magyar kortárs költők 50-es, 60-as, 70-es években bedolgoztak, mint dramaturg, mint meseíró, mesejátékokat készítettek. A magyar rádiózás ilyen téren a világ élvonalába volt. Ugye csináltam egy nemzetközi kitekintést a kutatásomban, és irodalmi téren az az egyik terület, ahol világ élvonalában volt és magas szinten működött. Úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék is lehetünk rá.
Ez például abban is megnyilvánult, ugye, hogy nem csak mesék voltak úgy, hogy mondjuk egy hangra felolvasott mesék, hanem irodalmi játékok, amelyekben a színészek, akik közreműködtek, ők a budapesti és vidéki nagy színházaknak a művészei voltak.
Egyrészt nagyszerű színészek voltak, tényleg, tehát senkinek sem volt kínos vagy problémás, hogy egy gyerek műsorban, vagy akár, ugye később volt a Cimbora című műsor, de hát a különböző mesejátékokban a legizgalmasabb szerepeket alakítsa, és mint gyerekriporter például voltam a zörejező osztályom, ide jártak külföldről is zörejezni a műsorokat, nem csak a rádióműsorokat, hanem később a filmeket, mert olyan komoly zörej osztály, és ez gyereknek nagyon izgalmas volt, hogy külön volt a rádióban fémlépcső, falépcső, különböző hangszerek egyébként, amik utánoztak döbbenetes zörejeket, mint mondjuk egy vasajtó megnyitása és sorolhatnám. Tehát ez egy gyereknek a csodák tárháza volt, és egy nagyon klassz félórás műsort készítettünk abból, hogy a nagyon lelkes zörejező, akinek ez volt a hobbija, hogy gyűjtötte a különböző zajokat, és mögé tette ezeknek a gyerekmesejátékoknak is, és ettől tényleg élt, tehát amikor hallgatta az ember ezeket a mesejátékokat, akkor ott volt. És vajon mi fejleszti jobban a fantáziát, ha megnéz az ember egy filmet, vagy meghallgat az ember egy mesejátékot? Mert a mesejátékoknál ugye ott pereg az ember agyában a film, belül a gyerek elkészíti magának a filmet.
Most, ha hozzá kapcsolódok ezekhez a szavakhoz, akkor azt kell mondanom, hogy ezt tapasztaltam zenei vonalon is. A nagyon nagy muzsikusok mindig megtiszteltetésnek vették, ha meghívtuk őket egy-egy gyerekműsorba, vagy egy gyerekeknek adott műsorban, esetleg rájuk építettünk egy gyerekműsort, egy koncertet, vagy hasonlót. Nagyon-nagyon szerettek beszélgetni a gyerekekkel, és mindig eljöttek a legkiválóbb művészek, a legkiválóbb hangszeresek, énekesek. Például, ha Kodály Zoltánt említem, akkor a legnagyobbat mondom. Ő részt vett, nem közreműködőként, hallgatóként a műsorainkon. Emlékszem nagyon egy hatos stúdióban rendezett koncertre, ahol magyar és külföldi kórusok, gyerekkórusok, ifjúsági kórusok léptek fel, és váltuk Kodály Zoltánnak, föltartottunk az első sorban Sárikának a feleségének, és ő neki két széket. És már egy perc múlva csöngettek volna, hogy indul a műsor, és még üres volt a szék. És még maradhatott egy 40 másodperc, akkor látom, hogy nyílik az ajtó, és belép a pár. És nagyon jól érezték magukat. Szívesen jöttek. Tehát ez persze jellemző, mert például az én zenei klubomban is ellátogatott Bárdos Lajos vagy Kodály Zoltán a nagyok közül. Tehát a művészek, az hangszeresek, énekesek, együttesek örömmel fogadták, hogyha a gyerekek közé hívtuk őket, és a gyerekekkel együtt muzsikálhattak, vagy a gyerekeknek muzsikálhattak.
Varga Károlyt arra kérem, hogy erről a klubról beszéljen egy kicsit.
A klubok születése, a zenei klubokról van szó most, tulajdonképpen úgy történt, hogy én 32 éven keresztül Óbuda zenei referense voltam. És eszembe jutott, hogy itt vannak ezek a tündéri gyerekek Óbudán. Csináljunk nekik egy kis zenei közösséget. És akkor az Óbudai Művelődési Központban meghívtuk a gyerekeket, és megalakult egy ilyen kis gyerekközösség. És egyszer csak rájöttünk, hát ez akár egy állandó klub is lehetne. És akkor elneveztük őket zenekedvelő gyerekek klubjának. És egyszer csak úgy fölröppent a híre, és villámgyorsan elterjedt Budapesten a zenekedvő gyerekek klubja kerületenként. Megalakultak, majd országossá lett. De olyan mértékben, hogy mindjárt lett a televízióban is zenekedvő gyerekek klubja, és élt 266 egy órás élő műsort. Később aztán olyan lett, hogy kicsiek klubja, gyerekek klubja, fiatalok klubja, és volt a fővárosi zeneiskolák központi Mozart klubja. A Mozart klubban azok a gyerekek jöhettek, akik zenei pályára készültek. Szenzációs volt. Nem fértek el sokszor a teremben. A lépcsőkre kellett ültetni őket, mikor klub délutára jöttek. De nagyszerű volt. És akkor ehhez megfelelő művészgárda jelentkezett is, hogy ők is szeretnének jönni a klubba vendégnek. Nem nekünk kellett hívni őket, ők jelentkeztek.
Beszélgettek zenészekkel, zenét hallgattak, zenéltek a fiatalok.
Meséltek az életükről, az útjaikról, a fellépéseikről, és mindig hoztak valami csodálatosat, szép zenei anyagot a gyerekek számára, amit egy életre el lehetett vinni, és emlékezni rá.
És a gyerekek is muzsikáltak
most,
ott?
Igen, most ugyanakkor ők visszakérdeztek a gyerekektől sok mindent, és a gyerekek elmondták, hogy éppen akkor ők hogyan élnek, miben élnek. De kérdezték őket természetesen a zene felől is, és akkor mindig muzsikáltak nekik a gyerekek. Vagy énekeltek, vagy hangszeren játszottak, legtöbbször hangszeren.
Ha a zenekedvelő gyerekek klubjáról beszélgetünk Varga Károllyal, akkor olyan szerencsénk van, hogy valahogy megmaradt egy adás, egy tévéadás egy zenekedvelő gyerekek klubjáról. Ebből most mindjárt idézünk egy kis részletet. 1967-ben volt ez a műsora. Hogy készülhetett egy ilyen adás el?
Szinte magától. Megcsinálták a gyerekek jóformán, ezt kell gondolom, olyan ügyesek voltak. Hát ezek a gyerekek, akiket itt látsz most, ez a rádió gyerekkórusa, lányok, fiúk.
Tehát ők nyilván egy gyakorlott közönség volt, fellépéshez szokottak. Hát ugye most a hallgatók a képet nem fogják látni, de ez egy berendezett stúdióban felvett, rögzített műsor. A gyermekkórus tagjainak egy része a fellépő egyenruhájukban van, néhányan pedig majd tornaruhában fognak egy kis műsort is adni ahhoz, amit hallunk, igen, ahhoz a dalhoz. Ugye ez a klub, ez a zenekedvelő gyerekek klubja most itt egy tévéadás formájában látható, illetve hallható a számunkra, de ilyen klubok akkor ezek szerint országszerte voltak, ezek rögzített műsorok voltak, azok nem.
Ez lett végül is a csúcs. Egy klubot megszerveztünk Óbudán, és akkor elterjedt, ahogy említettem már korábban, elterjedt az országban, és egyszer csak fölkértek a televízióban, hogy láttak ilyen klub foglalkozást, hogy legyen ebből egy nagy klubműsor a televízióban, és tartott majdnem 30 éven keresztül.
És milyen rendszerességgel?
Minden hónapban egy.
Akkor most meghallgatunk egy részletet ebből a műsorból.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Mai műsorunkat magyar zeneszerzők műveiből állítottuk össze. A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusának, a Fővárosi Zeneiskola Szervezet és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeinek közreműködésével egy nap történetét játsszuk el. Amint látjátok, még órarendet is készítettünk, amelyen Rózsa rajzaival jelzi majd a nap eseményeit, Sanyika pedig feliratokkal a megszólaló műveket. Reméljük, hogy miközben a most még üres rovatok megtelnek, valamennyien nagyon kellemesen jól szórakoztok. S most, gyerekek, rajtunk a sor. Hát nézzük csak valóban, hogy is kezdődik a gyerekek egy napja.
Reggelizéssel,
fogmosással,
tanulással,
tornával, reggeli tornával,
öltözködéssel.
Reggeli tornával, mondtad te. Hát én azt javasolom, gyerekek, hogy mi is most indításul a reggeli torna friss ütemeit, ritmusát, hangját használjuk fel. Rózsa már jelzi is a tornamozdulatokat végző kis ábrákat, kis gyerekeket az órarend első üres rubrikájában.
1, 2, 3, 4, mély lélegzetet vigy, rajta folytás, terpes állás, csöcsfordítás, széthajlítás, helybejárt és balendítés.
1, 2, 3, 4, mély lélegzetet
vigy. Jöjjön inkább a virsli, a torma, reggeli kell, nem pedig a torma. Az embernek földig ér az orra, hajladozni nem jó, így gyomorra.
1, 2, 3, 4, mély lélegzetet vigy.
Épp a lélek, tudjuk a
a második világháború utáni rádiótól egészen a rendszerváltásig. A Magyar Rádión belül külön voltak a zenei műsorok, azon belül az ifjúsági zenei műsorok, és külön volt egy gyermek és ifjúsági főosztály, amin belül elsősorban a magazin műsorok készültek, ott készültek a könnyű zenei műsorok, és az irodalmi osztálynak is volt külön ifjúsági gyerek műsora. Az ifjúsági és gyerekrádióban például olyan műsorok készültek, mint a Harsana Kürt Szó, 50-es, 60-as években ugye a különböző úttörő műsorok, nagyon sok verseny volt, amit közvetített a Magyar Rádió. Például a Vajek Robertnek volt ez az úttörő kondér versenye, ahol főztek a gyerekek. A 70-es, 80-as évekről tudok én már egyre pontosabbakat. Ugye az utódja a Harsana Kürt Szónak volt az MR1014, Magyar Rádió 10-14 évesek számára. Az egy nagyon sokáig menő, gyerekek által gyerekeknek készített. 10-14 éves, sőt még 8 éves is volt a csapat, de 10-14 éves, tehát a felső tagozatos iskolás gyerekeknek, helyszíni közvetítések, riportok, nagyon klassz zenék mentek benne.
És vajon ezek a gyerekműsorok készültek a Kossuthra, Petőfire, Bartókra is?
Tehát először a Petőfi rádión volt elsősorban. A Kossuth rádióba tulajdonképpen a 80-as években kezdett a gyermek és ifjúsági műsor beszivárogni, és utána már készítettünk mind a két rádióba. A Bartók az egy teljesen külön adó volt, tehát ott nagyon hangsúlyosan zenei műsorok mentek oda, nem dolgoztuk. A gyerekeknek, ifjúságnak szóló magazin műsorok, azok nagyon látványos fejlődésen mentek keresztül. Ugye eltávolodtak a propaganda műsortól fokozatosan, és egyre inkább a ifjúságnak, gyerekeknek a problémáiról, örömeiről szóltak. Ott volt például a Reggeli Csúcs, az Ötödik Sebesség, amik ugye ébresztő műsorok voltak, az egy teljesen új műfaj volt a maga nemében. Most már természetes, hogy majdnem minden rádiónak van valami reggeli műsora, de az anno Ördögcsilla, Dezsényi Kati és a többiek nagyszerű újításával jött létre. Nem sávokra oszlott a rádió, hanem műhelyekre. Volt például a Gordiusz műhely, amelyik tudományos, szórakoztatóan ismeretterjesztő műsorokat készített, hogyan készülnek a gyárakban a dolgok, ilyenekről készítettek műsort, a különböző fizikai kísérletek, ilyesmi. Hát ilyen öveges professzort ugye mindenki ismeri, tehát ilyen műsorok voltak. Aztán ott volt a Szoció műhely, Martosetta dolgozott ott, Gáspár Sári, például a Martosettának volt nagyon sokáig a Kamaszpanasz műsor, ami az ő problémáikra épült. De hát ugye ott van a Padisák Mihálynak a Miska bácsi leveles ládája, talán az volt az egyik leghosszabb. Kevesen tudják, de Miska bácsi az nem a Padisák Mihály miatt hívják Miska bácsi leveles ládájának, mert ezt az 50-es években találták, és először nem egy Miska bácsi vezette, csak valamiért Miska bácsi leveles ládája volt a neve, és aztán fölkérték a Padisák Mihályt, hogy vegye át a műsor, és akkor már igaz is lett. Na most ő 40 évig készítette a műsorokat, és olyan komolyan vette, hogy azokkal a gyerekekkel, akik hátrányos helyzetek, problémásak voltak, évekig műsoron kívül is levelezett, tartotta bennük a lelket, úgyhogy nagyon sok beszámolót olvashatunk, hogy ezeknek az embereknek ő tényleg segített. Tehát ugye az volt a lényeg, hogy beírtak a gyerekek, ha bánatuk, szomorúságuk volt, és a Miska bácsi válaszolt nekik, segítséget próbált nyújtani, stb. De hát egészen elképesztően komolyan vette ezt a dolgot. Még egy nagyon fontos csapat volt, és az a Magyar Rádiónak a riporterőrse. Ugye a Vajek Robert filmjelezte, talán mindenki ismeri a Dévényi Tibi bácsit, ugye, a Három kívánságról. Aztán a Kont Zsuzsát, tehát, hogy ilyen csapatok voltak. Hát én sokkal fiatalabb vagyok, én egy következő generációnak a gyerek riportere voltam, de úgy figyelt föl a Robi bácsi rám, hogy csináltam baráti körben felnőtteknek, akkor még 9 éves voltam, és felnőtteknek csináltam egy ilyen fordított vetélkedőt, ahol a gyerekek voltak a zsűri, én voltam a műsorvezető, és hát 4-5 fős felnőtt csapatok jelentkezhettek, és ez színpadon folyt rendesen nézőközönség előtt, és hát...
Ezt hol csináltad?
Ezt egy baráti közösségben csináltam a Szentendrei szigeten, de ott felfigyelt rám valaki, mert ugye nagyon viccesen és pörgősen vezettem ezt a vetélkedőt, és akkor szóltak, hogy hát én mindenképpen jöjjek be a Magyar Rádióba, de nekem már próbafelvételen se kellett részt venni, hanem rögtön fölvettek. És olyan műsorokat készítettem, mint például a Mesterségünk címere, ahol elmentünk vidékre, és arról számoltunk be, hogy a különböző olyan mesterségek, amit kevesen választottak, ebbe azért volt egy pici idézőjelben propaganda, mert ugye ez kérése volt az akkori politikának, hogy ezeket a mesterségeket ugye népszerűsítsük, de azt gondolom, hogy ez nem egy negatív dolog. Úgyhogy a legkülönfélébb szakmákról készítettünk közvetítéseket.
Ebből is látszik, hogy a ifjúság és gyermek műsoroknak a szerkesztésében ugye a gyerekek is szerepelhettek.
A gyerekkórus tagjaival én beszélgettem nagyon sokat, és kiderült, hogy ők is kérhetnek. Tehát az, hogy így alulról kezdeményezni lehetett, az megvolt. Hogy például valamelyik kórustagnak tetszett egy zeneszám, és megkérhették, hogy azt is énekeljék el. Tehát lehetett kezdeményezni a gyerekeknek. Ugyanígy mi riporter gyerekek földobtuk az ötleteket, hogy kit hívjunk meg, és azokat hívtuk meg. Persze azért hoztak a felnőttek főszerkesztők, meg más kívánságra is hívtunk meg embereket, de mi is kérhettünk, és abszolút beleszólhattunk. És ez azért érdekes, mert amikor a nemzetközi kitekintést csinálom most a kutatásomban, akkor végignézem a különböző országoknak a gyerekrádiózását, és Magyarország ebbe szintén élen járt, mert az 50-es évektől ez igaz volt, hogy a gyerekeknek volt egyfajta beleszólása ezekbe a műsorokba, sokkal aktívabban, mint a németországi, angliai, stb. Rádiók. Azok is csináltak később interaktív, meg gyerekek participációjával megszervezett műsorokat, de körülbelül 10-15 évvel később, mint Magyarország.
Szerei vonalra gondoltam most hirtelen, hogy ott is helyet kaptak a gyerekek. Volt egy műsorunk, az volt a címe, hogy Fiatalok zenei újságja. És ezt majd, hogy nem ők szerkesztették. Ők kérték, hogy mi legyen benne, és akkor, ha megfelelő volt, akkor mi rögtön igent mondtunk rá, és hagytuk őket. És ők csinálták a riportokat is. Úgyhogy a riporterőrs ott is jelentkezett. Én egyébként a Vajek Robival egy szobában voltam a rádióban.
A rádiózás kezdetén a rádió párhuzamosan futott a telefonhírmondóval, aztán a második világháború után már nem szólt a telefonhírmondó, de aztán megjelent mellette a televízió. Vajon az önök pályáján, Varga Károly és Alpár Vera pályáján teljesen külön éltek ezek a rádiós műsorok a televíziótól? Vagy volt olyan, hogy átkérték önöket, vagy készítettek olyan műsort, amely a tévének szólt?
Közös munka mindenképpen volt, vagy legalábbis voltak ilyen testvérműsorok. A tévében például volt a Kölyök idő, a rádióban volt a Kölyök adó. A Petőfi rádióban, illetve az Almási téri szabadidő központból rendszeresen voltak kapcsolásaink a Kölyök adóban. Ott az Almási téren volt egy kölyökvár, és oda szerveztük ezeket a programokat, a riporterős tagjai ott képzéseken is vettek részt, meg műsorokat is készítettek, ez együttműködés volt ugye az Almási téri szabadidő központtal, a rádióval és a tévével. A másik, ami nagyon jellegzetes, az a Cimbora című műsor, Észabó Mártának a csodálatos kezdeményezése, hasonló, mint amit most mesélt Károly. Végül is, ami zenében volt ez a klubrendszer, az az irodalomban a Cimborák ugye országos mozgalommá vált, és hát sokszor mi meghívtunk szerzőket, költőket, és a Cimborának a készítőinek egy-két tagjával is volt, hogy együtt dolgoztunk. Aztán volt olyan, hogy például filmbe meghívtak, van egy olyan film például, hogy Játsszunk mesét, ahol az volt a mese a mesében, hogy gyerekek elmennek és eljátsszák a mesét, de nagyon életűen beszereznek jelmezeket, stb. És mintegy helyszínen, például a Szentendrei skanzenben eljátszanak egy komplett mesét, boszorkányról, gazdasszonyról, stb. És aztán utána utána ezt megbeszéltük. Az érdekes volt, mert a film az a tévének forgott, de a megbeszélés a rádióban ment le. Hasonlóan például biztos mindenki ismeri az Égigérő fű című filmet, vagy a Szeleburdi családot. Hát a bemutató előtt rögtön mentünk, vagy ők jöttek be a stúdióba, az összes szereplő, és emlékszem, mikor a Ábel Anita, az Ernyei Béla, stb., tehát akik ezeknek a szereplői voltak, jobbnál jobb sztorikat meséltek a forgatásról, és ezzel a filmet, vagy a televízió műsort népszerűsítettük is. Hasonlóan például az Indul a Bakterház, ugye, nálunk mesélte először a Koltai Robert például azt a sztorit, amikor ugye van az a gombócdobálásos jelenet az Indul a Bakterházba, és úgy megdobták, hogy neki nem tudom, több hetes gyógyulása volt, mert elájult, mert fagyott volt a gombóc, vagy romlott, de már nagyon kemény volt. És mindig voltak ilyen történetek, amiken hát kicsit lehetett tevetni, és az ember utána szívesebben és lelkesen nézte meg azt az irodalmi alkotásból készült filmet, vagy akár színházat. Rengeteg színházi közvetítésünk is volt. Például aznak már én voltam a főszerkesztője, volt egy olyan műsor, aminek az volt a címe, hogy bemutató, ugye duplán volt, mert bemutattunk egy premiért ezen a műsoron, és az összeolvasó próbától kezdve a premierig gyakorlatilag mi is beköltöztünk a színházba, és végig tudtuk közvetíteni. Ilyen volt például az Ösztán című Vix színház darab. Az Ösztánc az egy teljes zenei műsor, tehát nem szólalnak benne meg a színészek, hanem a magyar történelmet végigjátsszák. Benne van az 56-os forradalom például, és az 56-os forradalmat azt a színészek úgy rakták össze, Harkányi Endre, Eszenyi Enikő, Halász Judit, Kern András, mindenki, aki a Vix színházban játszik, úgy rakták össze, hogy a saját élményeiket eltáncolják. Az Ösztánc formájában. Ezt mi ifjúsági riporterek szinte megjelenítettük, hogy hogyan készülnek ezek a különböző fantasztikus történelmi epizódfeldolgozások az Ösztáncban.
A gyerekeknek, vagy az ifjú riportereknek, a riporter ős tagjainak milyen szerepük volt? Tehát az volt a lényeg, hogy már gyerekkortól kineveljenek olyan riportereket, akik később ott dolgoznak, vagy hogy legyen aranyos gyerekhang a rádióban, hogy a gyerek is úgy is megszólaljon a rádióban, hogy ő maga készíti a műsort.
Hát ez inkább pillanatnyi érdek volt, és egyébként én úgy képzeltem el az életem, hogy riporter leszek, de hát most egyetemi tanár vagyok, és nem úgy alakult az életem. Attól függetlenül, amikor elkezdtük, akkor ugye úgy nézett ki, hogy a gyerekek kaptak logopédust, a Montág Imre tanított például minket Szépbeszédre, a Vlaha Imre, Kalmár Magda, tehát csodálatos tanáraink voltak. Van, aki például logopédus lett közülünk, úgyhogy azért beleszerettünk ezekbe a területekbe is. És az volt a lényeg, hogy akiket mi meghívunk, azokat nagyon alaposan is jól tudjuk kérdezni. Tehát nagyon komolyan készülni tanítottak. Hogyha mentünk riportra, akkor előtte onnan tudtam, hogy én föl vagyok kérve egy műsorra, hogy kaptam egy nagy alapú borítékot a Vajek Roberttől, aki halálpontosan, akkor még írógéppel, 10-15 oldalas forgatókönyvet írt. Sose úgy történt, ahogy a forgatókönyvben volt, mert ugye kimentünk a helyszínre, és mindig átírta a valóság. De nekem az az öröm, az a boldogság, hogy az ember megkap egy ilyet, és megtanultam, hogy mennyire precízen át kell olvasni, mert a Robi bácsi kikérdezte, meg sokszor voltak olyan kérdések, amit, hogyha nem készültem föl, nem tudtam. Tehát át kell olvasni a forgatókönyvet, még akkor is, ha tudjuk, hogy nem az lesz, és utána készülni kell azokból a személyekből, témákból, ami szóba jöhet. Alaposan fölkészültünk, mélyen. Tehát amikor kimentünk, akkor nem 11 éves gyerekként tudtuk a témát, hanem ilyen kis professzorként érdeklődtünk.
Vajon jártatok ti is a sajtóarchívumba, a rádióba, ahol ugye borítékokba tartották a különböző sajtóorgánumoknak a kivágott cikkeit, téma szerint, és például én, amikor kezdő riporter voltam a rádióban, akkor rendszeresen oda jártam, még akkor sem élt ennyire az internet, vagy nem volt igazából még annyira használható, és akkor mondtam egy címet, hogy a Mária Valéria hídról szeretnék majd műsort készíteni, amikor újra megnyitották a Mária Valéria hidat, és amikor Esztergomban átvágták a szalagot, akkor a Kossuth Rádió tudósítójaként én ott voltam, de előtte mentem a sajtóarchívumba, és ott a munkatársak adtak egy nagy borítékot mindenről, ami valaha is megjelent sajtóban a Mária Valéria híddal kapcsolatban.
Annyira jó, hogy a Mária Valéria hidat említed, mert ugye kérdezted, hogy ki mi lett. Hát én például most egyetemen tanítok, de rengeteg dokumentumfilmet forgattam, és az egyik filmsorozat pont ez volt, úgyhogy mi is ott voltunk a Mária Valéria híd avatásán. Nagyon speciális technikával építették, megfordították a vizensorot a Mária Valéria hidat, úgyhogy amikor írtam a forgatókönyvét a Magyar Hidak Története című sorozatnak, és előtte beköltöztem a Műszaki Egyetemnek a hidász tanszékére, és ott minden professzort szegényt kifaggattam a mélységeibe, hogy értsek hozzá, hogy olyan dokumentumfilmet csináljunk, ami érthető és érdekessé teszi gyerekek számára, vagy fiatalok számára ezeket a dokumentumfilmeket.
Ez az egyik oldala a rádió műsorkészítésnek, amikor valaki nem szakértője annak a témának, amiről készít műsort, de nagyon felkészültnek kell lenni. A másik oldal Varga Károly, aki viszont szakértőként lett rádiós, tehát azért került a rádióba is, mert zene szakértő, zene tanár volt, és erre a szaktudására volt szükség a rádió műsorkészítéshez.
Jó, hogy így volt, mert akkor lehetett igazán tökéletes műsorokat alkotni, akár a gyerekekkel, akár a gyerekek számára. Amikor koncertekről készítettem műsort, az sokszor előfordult, mondhatnám, hogy sok százszor, akkor tulajdonképpen elmondtam a gyerekeknek, ha a gyerekszereplők voltak, ha a gyerekriporterek voltak, hogy mi a lényege annak az egésznek, amiért mi ezt most csináljuk, és akkor ők a szavaikkal ahhoz kapcsolódtak.
Amikor a Magyar Katolikus Rádióban ezt a beszélgetést a hallgatók hallhatják, akkor már Varga Károly 100 éves lesz, most még egy pár nappal a 100. születésnapja előtt beszélgetünk, de az életének a nagy része az a rádióval összefonódik, az ön rádiós munkájával. Amikor mi nyáron először beszéltünk telefonon arról, hogy majd így találkozunk, akkor éppen az utolsó műsorát készítette. Legalábbis nekem azt mondta, hogy na, ez az utolsó. Milyen műsor volt ez?
Ez az a bizonyos életműzáró. Két részből állt a műsor, az fő cím az az volt, hogy a 20. század zenéje. De ennek az első része lement már, ha jól emlékszem, igen, márciusban. És majd valamikor novemberben jön a második rész, a befejező szakasz, az életműzáró műsor. Arról szól, hogy a 20. században milyen magyar zenészek éltek, és milyen magyar zenék születtek.
És az a fantasztikus, hogy ugye ennek is van folytatása, ahol a zenei rádió kapcsolódott a gyermekrádióhoz, vagy az ifjúság, inkább már az ifjúsági rádiózáshoz. Például nagyon sok közvetítést készítettünk alkotó folyamatokról. A Nem mind arany, pont-pont-pont, ugye De mint fénylik, ez a Anna Malom völgyébe lementek alkotótáborba művészek, a Kaláka, a Sebő Ferenc, Galkó Balázs, Jordán Tamás, tehát egy nagyon klassz alkotó csapat, és megzenésítették azokat a idézőben kötelező verseket, amiket ezáltal az volt az elképzelés emögött, egyrészt, hogy könnyebb lesz a gyerekeknek megtanulni, Selmeci György egyébként zongora, művész és zeneszerző is ott volt, tehát az Anna Malomban fantasztikus munka folyt, és ketten Baracsi Gabi kolléganőmmel, riporter barátommal voltunk lent, és végig az alkotó folyamatot, ahogy a versekből zene lesz, felvettük. És az az érdekes, hogy ez az alkotó folyamat, ez tulajdonképpen a Malomvölgyi Fesztiválnak, ami most is van, ez a Kapolcsi Fesztiválnak, ez volt az őse, ugye ott volt a Márta István is, aki aztán ugye a rendezője lett a Kapolcsi Fesztivál sorozatnak, tehát ez volt az előképe, és pontosan ugyanaz volt a célja, mint amit most elmondott Károly, hogy megőrizzük a 19. századot és a zenét, hozzátegyük, és végül is Selmeci György például komoly zenét írt, tehát hogy ez a határa volt a könnyű meg a komoly zenének, meg a népzenének, egészen elképesztően jó anyag született ott, és úgy próbálták ki mindig, hogy mennyire jó anyagot tettek össze, hogy az egészet utána, ez egy másfél órás műsor volt, a helyi kocsmába bemutatták egyszerű embereknek, és azok annyira hihetetlenül szerették és élvezték, hogy akkor kaptak visszajelzést, hogy ez egy olyan, gyakorlatilag a nagyon komoly verseket fogyaszthatóvá tette mindenki számára, nagyon szép dallamokkal. Úgyhogy ilyen élmények adódtak, az ember ifjúsági vagy gyerekriporter volt.
100 éves tehát a Magyar Rádió, 100 éves Varga Károly. A Magyar Rádió ifjúsági és gyermek műsorairól, a Magyar Rádió ifjúsági és gyermek zenei műsorairól hol olvashatunk majd akár ennek az évfordulónak a kapcsán, hiszen én úgy tudom, hogy Alpár Vera most egy olyan tanulmányon dolgozik, amelyet majd a közönség is készhez vehet.
Tehát a Jelkép című folyóirat, ami a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Kommunikációs Társaságnak a tudományos szakfolyóirata, készül egy külön szám erre az alkalomra, hogy 100 éves a Magyar Rádió, és azon belül külön írok a saját élményeimről, egy viszonylag szubjektívabb cikket, és írok a Magyar Rádió gyermek és ifjúsági műsorairól egy tudományos, forrásokat feldolgozó, összesítő cikket, amiben külön részt szánok a zenei történetének.
Most a végén járugrosan már a beszélgetésnek, és el kell mondanom, hogy az én számomra a rádió volt a második otthon. Sokszor előfordult, hogy éjjel is ott voltam a rádióban, és dolgoztam, tettem-vettem, a következő nap felvételeihez előre elkészültünk. Nagyon-nagyon szép dolog volt, és a nagy tanító rádió volt.
Nagyon szépen köszönöm Varga Károlynak és Alpár Verának, hogy ebben a műsorban beszéltek a 100 éves Magyar Rádióról, és azt kívánom, hogy Isten értesse még jó egészségben sokáig Varga Károlyt, és hogyha már nem is rádió műsort készít, de rádióra emlékezve talán még ön is mesél nekünk erről, hogy milyen volt a régi Magyar Rádió. Köszönöm hallgatóink figyelmét, búcsúzom a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is. A riporter Szabó Csilla volt.